Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Ahogy már megszokhatták, a mai alkalommal is egy nagyon érdekes témáról beszélgetünk, méghozzá a napjainkban igen gyakran felkapott témáról, a rezilienciáról, és akivel beszélgetek, a szakértő társam dr. Vári Anna Mária. Anna Mari, szeretnélek kérni, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, bár már többször beszélgettünk, de az újak kedvéért, akik még nem hallottak téged.
Üdvözlöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntök mindenkit. Én most már gyakorlatilag szinte 50 éve dolgozom pszichológusként. A pályám elején 15 évig gyermekpszichológusként dolgoztam, iskolában is, és gyermekpszichiátriai klinikán is. Majd később átértem a munkanélküliség világába, pályamunkatanácsadó szakpszichológus lettem, de közben elvégeztem a klinikai felnőtt szakpszichológus tanfolyamot is, úgyhogy felnőttekkel, gyerekekkel egyaránt foglalkozom, pszichoterapeuta végzettségem van, és a doktori fokozatomat azt csoportdinamikából szereztem.
Éppen ezért is szoktunk sok témába beszélgetni, mert hogy ilyen színes és sokoldalú volt, meg még mindig tart a pályád, tehát több témakörhöz hozzá tudsz szólni, illetve hát benne vagy a gyakorlatban is. És akkor a mai témaként, amint már említettem, a rezilienciával foglalkoznánk. Azért szeretném, hogy erről kicsit beszélgessünk, mert mai napjainkban akár sajtóban, médiában, rádióban nagyon sokszor lehet hallani ezt a kifejezést. De mit is gondoljunk alatta? Mi is az, ami ez a szó rejt?
Hát először is azt szeretném mondani, hogy a reziliencia nem csak a pszichológiában használt szó, más tudományágakban, műszaki területen is használják. Ugyanakkor, ha már csoportokról beszélünk, csoportok rezilienciájáról, akkor egy kicsit elkanyarodunk a szociálpszichológia, vagy akár a szociológia területe felé. Ami a pszichológiai alkalmazását illeti, ugye, mert hogy ebben a műsorban olyan kérdésekről szoktunk beszélgetni, ami a családdal kapcsolatot. Itt egészen újszerű jelentése, azt kell mondanom, hogy nincsen. Ez gyakran előfordul, hogy egy-egy jelenséget kiveszünk a pszichológia igen gazdag jelenségvilágából, ugye, és annak egy új életet, vagy egy új lendületet adunk, és általában bekerül a médiákba. Említsük csak a játszmákat, ugye, az emberek veszekedtek, vitatkoztak, áldozatszerepbe kerültek, még mielőtt Eric Byrne ilyen gyönyörűen és szépen a játszma fogalmat kidolgozta volna. Most a rezilienciával kapcsolatban is azt kell mondanom, hogy a rugalmas, alkalmazkodó képességet, azt, hogy valaki fel tud állni egy nehéz helyzet után, sőt, még akár túl is teljesít, ezt megfigyeltük régen is, most is. Most a világ egy kicsit nehezebb, kicsit több problémával küzdenek meg az emberek egy időben. Beszélek mondjuk egy olyan családról, ahol válnak a szülők, ahol esetleg betegség is van, vagy munkahelyet is kell váltani. Ugye vannak, akik ezt viszonylag hamar és jól teljesítik, ugye a pályájuk magasabb szinten folytatódik, a család életben megteszik a szükséges változásokat, és vannak, akik nem. Vannak, akik betegségben menekülnek, vagy ne talán éppen függőségbe, nem tudják megtenni a rugalmas alkalmazkodást a nehéz körülményekhez. Na, hát én azt gondolom, hogy az, hogy a reziliencia divatba jött, és most ennyit beszélünk róla, az elsősorban annak tulajdonítható, hogy mintha több problémával küszködnénk, mint az elmúlt évszázad második felében, amikor én még fiatal voltam, és megfigyelhettem ezeket a dolgokat fiatal szakemberként.
Igen, ez valóban ez a jelenség, ez érzékelhető, hogy a családoknak gyakran, úgymond sok problémás családoknak a jelensége, vagy sok problémás személyeknek tehát sok problémás személyekkel találkozunk a segítő szakmánk során. Tehát, hogyha így le szeretnénk egyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen ez a személyiségünknek a rugalmas alkalmazkodó képességét jelzi.
Igen. És hadd tegyek itt egy nagyon-nagyon szép kitérőt, az egyik kedvenc magyar filmemre, hogy aki véletlenül nem látta, az mindenképpen nézze meg. Ugye a kitelepítésről szól, azokról az évekről, és ugye van, aki kiválóan alkalmazkodik, kikerül a helyzetből, és van, aki belepusztul. Te rongyos élet. Biztos ismered te is, Andrea. Udvaros Dorottya kiváló főszereplésével. Nos, ha valaki meg akarja érteni, hogy miről szól a reziliencia felnőtt korban, akkor ezt a filmet nagyon ajánlom.
Nagyon jó és izgalmas mindig veled beszélni, mert egy-egy újabb és újabb filmajánló is bekerül a műsorba. Ez nálad már úgymond ilyen megszokott, vagy hiányzik, ha nem történik meg.
És ott is elhangzik a férfi főszereplő, sajnos nem emlékszem a nevére, szájából egy olyan mondat, ami visszavisz minket a reziliencia eredetéhez, amikor azt mondja, hogy hát a szüleim nem spóroltak a nevelésemmel, a tudomány nyelven beszélő karaktere a filmnek, és akkor ott is vagyunk rögtön, hogy mi is új most ebben a dologban. Tehát, hogy miért foglalkozik vele most a tudomány, mert nem csak a média foglalkozik vele, hanem gyakorlatilag a tudomány is. Azt próbálják megtalálni, hogy miből ered ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, és ez azért fontos, ugye, hogy olyan tudásra tegyük szert, amit átültetve a gyakorlatba tudunk segíteni a családoknak abban, hogy a nevelésük a reziliencia irányába vigye el a gyerekeket.
Igen, tehát hogy mi is az alapja, mi alapozza meg, mi is az, ami, ahol és mikor fejleszthető a reziliencia?
Hát,
most jó sok kérdést tettem fel.
Nem fog senki meglepődni, hogyha azt mondom, hogy a reziliencia a legkorábbi anya-gyerek kapcsolatba kezd fejlődni. Nem fogunk ma belemenni a tudományos részleteibe ennek a dolognak, de azt elmondanám, hogy egyre több vizsgálat és egyre nagyobb esetszámmal foglalkozik azzal, hogy milyen összhang van a kisbaba, az egészen pici babára, tessék itt gondolni, az 1-2 hónapos kisbabára és az édesanyja között. Ugye régen úgy beszéltek erről, nagyon régen, mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, mintha az anyán múlna minden, mintha csak az anya gondozná a kisbabát, de ezzel már régen túl vagyunk. Közöttük egy csodálatos összhang van, és akkor megint a filmek, a YouTube tele van ilyen filmekkel, akár a reziliencia, akár a szinkronitás címszóra bejönnek, az anya-baba szinkronitásra, ami azt mutatja, hogy a csecsemő sokkal nagyobb szerepet játszik ebben az egész dologban, mint ahogy ezt eddig gondoltuk. Régebben, amikor ilyen jelenségekről magyaráztam, azt a példát mondtam, hogy ha a baba nagyon nem akarná, akkor a kisingét se tudnánk ráhúzni, mert befeszíteni a kis karját, de ő nem. Ő együttműködik velünk, és ezekben a filmekben azt láthatjuk meg, dokumentumfilmekről beszélünk, a csecsemő fejlődéséről, hogy a baba milyen ráhangolódást mutat az anyával, ahogy úgy mozgatja a száját, arra fordítja a fejét, teljes összhang van köztük. Na most, ha ez az összhang jó, ugye, akkor a baba sokat átvesz az anyából, az anya nyugalmából, az anya lelki állapotából, és ennek az ellenkezője is igaz, ugye? Azt mindenki, akinek volt alkalma megfigyelni, tudja, hogyha a felnőttek idegesek egy baba körül, akkor a baba nem sokára nyűgös babává változik. Tehát gyakorlatilag ez a reziliencia egy kapcsolódási készséget is jelent, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a jelenkorban azért tudjuk, hogy baj van a kapcsolatokkal, tehát mindenki megfigyelheti problémák, megszakadt kapcsolatok, sértődések, túlérzékenység, minden előfordul. Most ez a reziliencia, ez a baba-mama kapcsolatba gyökerezik. Ott tanulja meg a baba a kapcsolatiságot.
Igen, nekem még ami eszembe jutott, hogy persze korai anya-gyerek kapcsolat, de azért nyilván nagyon fontos itt a családi háló, a kiterjedt családi háló is, mert nyilván ahol az anyának megvan az a biztos hálója, megtartó háttere, akkor azért nyilván ott az anya is sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb tud lenni. Tehát azért itt a apával való kapcsolat, illetve a családi kapcsolatok is jelentős szerepet játszanak.
Ez így van. Annyira, hogy azokban a helyzetekben, vagy azokban a csoportokban, hogy így mondjam, ahol azt látták, hogy nem működik jól ez az összhang, a szinkronitás az anya és a baba között, abban igen fontos az, hogy van-e valaki más a környezetben, akivel a baba ugyanezt megvalósíthassa. Ugye még nem beszéltünk arról, hogy mi az a szinkronitás. Lehet, hogy mindenki tudja.
Nem, nagyon fontos, hogy minden ilyen kifejezést úgy tárgyaljunk ki, magyarázzunk.
A szinkronitás, azt a szinkron szót, azt azért ismeri, ugye, mert szinkronizáltak nálunk a filmek. Tehát a szinkronitás az egyidejűségre vonatkozik. És akkor ide tartozik az is, ugye, hogyha a jókedvű, mosolygó, gügyögő anya kezdeményezi a kapcsolatot, akkor a baba erre reagálni fog, sőt, ha az anya apa hagyja a gügyögést, akkor a baba azt átveszi és folytatja. És ha nem az anya, akkor valaki más. Egyébként személyesen azt gondolom, hogy túl nagy terhet az anyára az, hogy mindig ezt mondjuk, hogy az anya ezt teszi, azt teszi, itt nem csak az anyáról van szó természetesen. Az egyik ilyen kísérletet háborús övezetbe végezték, ahol azt látták, hogy ott, ahol egészen nagy családok voltak együtt, ott mennyire könnyen átvették a anya szerepét más családtagok, hogyha erre szükség volt.
Tehát ezért is mondtam, hogy egy kicsit ezt a nagy terhet így a anyákról, a nagymamákról vegyük le, mert hogy persze nyilván az egyik legközelebbi kapcsolat az anyával van, de hát azért jó, hogy ott van a családi támogató hálózat.
Igen, tehát azt kellene mondanunk, hogy az anya szerepben lévő családtag, csak ez ilyen nagyon hosszú lenne.
Igen, meg hát ugye azért is beszélgetünk ugye ebbe a rádióba, azért akár idősebbek, nagymamák, nagyszülők is hallgatják a műsort, és hogy nyilván most, amit te is mondtál, hogy napjainkban a családoknak nagyon sok kihívással, stresszel, akár traumával kell megküzdeniük, és ráadásul ugye azt is tapasztaljuk, hogy míg régebben mondjuk a családokban a több generációs együttélés volt jellemző, és akkor a családi közegbe könnyebben megvalósult az, hogy az anya szerepbe be tudott helyezkedni más, és nem biztos, hogy minden esetben a anyával volt egy szoros kapcsolat a gyermeknek, de most azzal, hogy úgymond ezek a több generációs együttélő modellek már nem jellemzőek, így ugye még több feladat és szerep hárul az anyákra, vagy szülőkre.
Igen, most igazából azért beszélünk ennyit az anyáról, mert a reziliencia kutatások azok erről a leges-legelső időszakról szólnak, ugye, amikor a 6 hónapos kor, 9 hónapos kor, amikor már nagyobb a gyerek, akkor ugye sokkal tágabb az ő kapcsolati rendszere is. Tehát, hogy azért beszélünk ennyit róla, de azt valóban tegyük hozzá, hogy anya szerepben levő, úgy szoktuk hívni, hogy a fontos másik, vagy az első számú gondozó. Csak azért, hogy könnyítsük ezt a dolgot, hogy más is megteheti. Nem csak az anya, sőt, amikor depressziós anyákat vizsgáltak, ugye az is kiderült, hogy a gyermek fejlődését nagyban segítette, hogyha az apa részt vesz ezekben a kontaktust, kapcsolatot, kötődés segítő játékokban a babával. Tehát gyakorlatilag oda szeretnék visszatérni, hogy a rezilienciát nagyon nehéz elválasztani a kapcsolatiságtól. Tehát ez egy kapcsolatiságban válunk képessé arra, ugye, hogy jól viszonyuljuk a másik emberhez, mert a problémáink nagy része a viszonyokból jön. Lehet, és most általában megszokott, bocsánat.
Nem csak az jutott eszembe, hogy lehet, hogy most azért annyira népszerű téma ez, és azért hirdetik, hogy ezt úgymond fejleszteni, alakítani, mert ugye a kapcsolatainkban vagyunk a leginkább sérültek napjainkban, vagy mostanság.
Igen, de azért tegyünk hozzá ehhez valamit, hogy abban azért, akár úgy is nevezzük ezt rugalmas, alkalmazkodó képességnek és kapcsolódásnak, vagy rezilienciának, aminek a fejlődése nagy mértékben függ az első hónapoktól, az már később nagyon nehezen alakítható, változtatható. Nem mondom, hogy egyáltalán nem, de sokkal nehezebben. Sokkal nehezebben. Tehát olyan nincs, hogy valaki egyik percről a másikra nyer egy ilyen hatalmas képességet, hogy megerősödve kerüljön ki a problémás élethelyzetekből. Tehát, hogy ez egy folyamat, ugye, amire egy egész gyermekkoron keresztül készülünk fel, és ne felejtsük el, hogy ebben a folyamatban az is benne van, hogy a kapcsolatainkban mennyire tudunk rugalmasak lenni. Tehát, hogy mennyire létezik azt, hogy elfogadom például azt, hogyha nem figyelnek rám, egy kis időre elfogadom.
Igen, és pont ezt akartam kérdezni, hogy miben nyilvánul meg a rugalmasság, ez a rugalmas alkalmazkodó képesség. Mi az, ami úgymond elvárható, vagy ezt a rugalmasságot bizonyítja, és mi az, amikor már túlságos alkalmazkodásról van szó?
Hadd meséljük most kicsit a mostani munkámról, ahol egy iskolában dolgozom, olyan 15 és 21 év közötti gyermekekkel, fiatalokkal.
Ezt akartam mondani.
A leggyakoribb problémájuk az, hogy összevesznek a barátaikkal, hogy megszakad a barátság, ugyanez igaz a szülőkre is. Tehát a kapcsolati problémájuk a leggyakoribbak. És mi történik ilyenkor? Akkor az történik, hogy sok gyerekben nincs meg az a plasztitás, hogy túl tegye magát ezen. Hogy azt mondja, hogy oké, hát megbántott, de nem baj, mert ő eddig is a legjobb marinő volt, és akkor én kibékülök vele. És így megszakadnak kapcsolatok, és van, akiket ez nagyon mélyen érint, és nincs gyors felállás, hanem inkább visszahúzódás lép a helyébe. És vannak mások, akik azt mondják, hogy ó, hát ez már múlt héten volt, most már túl vagyunk rajta, megbeszéltük, újra barátkozunk. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű példa, nem súlyos példa, hogy így mondjam. De gyakori. És a kapcsolatiságban, ugye ez, hogy valakire megharagszom, és utána soha többet nem állok vele szóba, vagy megharagszom, és akár még köszönő viszonyban sem leszek vele, ez nem arról szól, hogy rugalmasan föl tudok állni dolgokból. Az is nagyon érdekes a kutatásokban, hogy vizsgálták azt is, hogy mennyiben van poszttraumatikus stressz szindrómája gyerekeknek, akik traumatikus helyzeteket éltek át, és hogy ehhez hogy viszonyul ez a reziliencia, ez a képességük, hogy amit túléltek, az még erősebbé teszi őket. Nem volt egyértelmű, nagyon érdekes, hogy fiatal gyerekeknél az átélt traumák, vagy csak nagyon nehéz élethelyzetek hatására nem lehetett mindig megfigyelni a PTSD, vagyis a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit, de hogy azok, akiknek a kötődéseik jobbak voltak, azok jobban fel tudtak épülni.
Nekem még az jutott eszembe, hogy ugye itt rugalmas alkalmazkodásról beszélünk, akkor az, hogy van egy konfliktusos helyzet, összevesznek, aztán utána ezzel ki hogyan küzd meg. Tehát akkor tulajdonképpen ennek része a megküzdés is.
Hát ugye most megint egy olyan szóról beszélünk, ez a bizonyos coping, ami egyszer csak így beúszott a pszichológia jelenség.
Direkt nem akartam most ezt a szót, de ugye erről
de ott ugye mindig, amikor copingról beszélünk, akkor ugye picit azt nézzük meg, hogy milyen mechanizmusokkal próbál valaki azzal megküzdeni, hogy érzelmileg, hogy kiborul, gyászol, vagy beleveti magát éppen ellenkezőleg valami munkába, vagy a hópiába, vagy valamiben, nem szeretnék most erre kitérni. Itt a rezilienciáról arról beszélünk, hogy mi alapozza azt meg, hogy van erőnk felállni.
Aha, lehet, hogy inkább ez a
megküzdések. Egy ilyen sajátosság, nem maga a technika, hogy küzdök meg, hogy az a belső sajátosságom, hogy föl tudok állni, vagy elmerülök a bánatba, a betegségbe, vagy másba.
Most az jutott eszembe, hogy a megküzdéseket azzal tudatosan is tudunk foglalkozni, nem? Tehát az, hogy hogyan küzdök meg egy ilyen helyzettel, fejleszthető.
Igen. Igen, a megküzdéseknél még azt a különbséget mondanám el, hogy ugye az valahogy így az egyén szintjén, az egyén belső világában mozog, de ne felejtsük el, hogy a reziliencia az a kapcsolódási képességünkbe gyökerezik.
Igen, hát az a helyzet, hogy megint kiderült, hogy nagyon-nagyon rövid ez a műsoridő. Összefoglalóan mi az, amit így üzenhetünk így péntek reggel a Mária Rádió hallgatóinak, hogy a reziliencia kapcsán érdemes és fontos megjegyezni?
Hát ugye elsősorban üzenjünk azoknak, akik még tehetnek a kisbabájuknak a fejlődéséért, akik fölött ugye még nem járt el ez a csodálatos időszak, hogy nagyon oda kell figyelni a mama kapcsolatra, és azt is elmondanám, hogy ez nem arról szól, hogy egyfolytában tolakodunk és rajta vagyunk, hanem meghagyjuk neki a saját idejét, de igényei szerint ott vagyunk, és ezt a kapcsolatépítési időt szeretettel és nyugodtan vele töltjük. Ugye? Aztán beszéljünk azokról is, ahol már nagyobbak a gyerekek, ugye? Ott is ugyanerről van szó. Vegyük mindig figyelembe a gyermeknek a sajátosságait, és most egy kicsit ugrok az időben. Például másik gyakori probléma az, hogy a kiskamaszokat az elengedés felé nem sikerült terelni. Egészen döbbenetes példákat tudok arról, hogy egy 17-18 éves kamaszt ugyanúgy szabályoznak és kontrollálnak, mint egy kisgyereket.
Igen, hát ugye ezek mindig klasszikus örök témák, a kamasz témák, de most erre nem fogunk tudni időt fordítani, de nyilván mindennel összefügg, és nyilván a kiindulása az a korai anya-gyerek kapcsolatról.
A felnőtteknek pedig azt javasolnám, hogy vizsgálják meg az elmúlt évek életeseményeit, hogy mennyiben sikerült nekik a nehéz helyzetekből úgy felállni, hogy még meg is erősödtek közben.
Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ismételten tudtunk beszélni egy nagyon érdekes témáról. Beszélgető partnerem dr. Vári Anna Mária pszichoterapeuta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Szent István király intelmei Pannonhalma.